Az az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, az imént hallottak mellett János evangélium a 10. részének a 10. versében van megírva. A csütörtöki ige szakasznak volt az utolsó verse, ugye a jó pásztorról szóló igéből való. Tehát a János evangélium a 10. részének 10. versét, az Úr Jézus szavait olvasom. A tolvaj csak azért jön, hogy öljön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Foglaljunk helyet. Mi emberek szeretünk sémákban gondolkodni. Vannak nagy bonyolítók, akik mindig egyre mélyebbre akarnak menni egy-egy témában, de a többségre talán mégis inkább az jellemző, hogy egyszerűsítenek. Hogy a végeredménynek aztán legyen valami átlátható értelme is. A múlt héten arról gondolkodtunk, hogy ennek az egyszerűsítésnek van ám nagyon veszélyes formája, mikor valaki úgy egyszerűsít, hogy közben elhagyja a valóság talaját, és az az eredmény, amire megérkezik, az már nincs köszönő viszonyban sem az igazsággal, a valósággal. Ma a jó oldalára figyelünk ennek, mert lehet azért jó is abból, hogyha egyszerűsítve képekben, sémákban gondolkodunk. Mondjuk valami vagy jó, vagy nem jó. Vagy hasznos, vagy nem. Vagy megéri, vagy nem. A tapasztalatok szerint akkor születnek meg a döntéseink, mikor ezekre a legegyszerűbb, úgymond fekete-fehér kérdésekre megtaláljuk a bennünket megnyugtató, kielégítő választ. Most az igehirdetéseknek olykor címet is lehet adni, vannak olyan igehirdetők, gyülekezetek, ahol ez minden héten így történik, az igehirdetésnek mindig van egy címe. Én ezt nem mindig követem, de a mainak, ha címet adnék, akkor azt a címet adnám, hogy kifosztva vagy meggazdagítva, és akkor mögött egy hatalmas nagy kérdőjel. Valami rettenetes, vagy valami jó történik velünk? Hogy érvényes-e ránk egyáltalán az, hogy kifosztva vagy meggazdagítva élünk? És hogy hogyan érvényes, ha érvényes? Erre kell ma megtalálnunk a választ a gyönyörű jánosi igékben, és ha megtaláljuk a választ, az nagy segítség lehet abban, hogy az Úr Jézus mellett döntésre jussunk. Azoknak pedig, akik már őhozzá tartoznak, erőforrás lehet a megtérésüket, ebből a nagyon fekete-fehér, sötét, világos nézőpontból átgondolni. Az igéből az Úr Jézus vallomását így hallhattuk. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen már, mint az én juhaimnak, sőt, bőségben éljenek. Úgy gondolom, hogy ennek a mondatnak az első felét ebben a közösségben sem szükséges nagyon bőségesen ecsetelni, hiszen a saját tapasztalatainkkal is tudjuk néhányan igazolni, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. A korábbi szolgálati helyünkön Békés megyében is előfordultak lopások, de amikről itt a főváros környékén hallunk, azok egészen hajmeresztők. Miközben alszik a ház gazdája, a szobát kirámolják. Egy idős asszony mesélte, hogy ő bizony felébredt és ilyetében megszólalt. Erre megkötözték, örülhet, hogy ennyivel megúszta. Semmi sincs biztonságban, és manapság már az átlag ember tulajdonára is szemet vetnek, már nem csak az úgynevezett felső 10 000 a célpont. És ahogy hallom ezeket a történeteket tévéből, rádióból, vagy akár néha személyesen is, leginkább az háborít fel, hogy ezek a tolvajok senkire nincsenek tekintettel, csak saját magukra. Elviszik az értékes, évszázados családi örökséget, kedves emlékeket sem kímélnek, bejönnek az embernek a legbelső szobájába, feldúlják, összekoszolják, végig fogdossák, mocskolják az értékeinket. Nagyon rettenetes élmény ez azoknak, akik átélik. És akkor az anyagi kárról még nem is beszéltünk, csak a lelkiről. Nyilván a lelki a nagyobb. A kifosztás az egyik legrosszabb dolog, ami érheti az ember. Ilyenkor nincs irgalom, nincs szánakozás. A tolvaj nem indul meg azon, hogy hogyan találja egyik vagy másik lakást, hogy mit árul el a lakóról, hogy vajon szimpatikus vagy taszító személyiség lehet. Neki minden mindegy. Csak az elrabolható érték érdekli meg az, hogy megúszza épp bőrrel. Nem gondol bele, sőt, ami még rosszabb, nem indul meg azon, hogy mit fog érezni a tulajdonos, amikor meglátja, hogy kifosztották, hogy a lakás a romokban van. Régebben volt egy mondás, még most is mondjuk néha, hogy nem muszáj bezárni a házat, az autót, hiszen beletenni úgyse fog senki semmit. A kifosztásnak nyilván ez az ellentéte viccesen fogalmazva. De manapság inkább mégiscsak bezárjuk mindenünket, amit lehet, hiszen amink van, azért vagy mi dolgoztunk meg keményen, vagy az elődeink, ha örökség formájában jutott hozzánk, és nem azért dolgoztunk mi sem az elődeink, hogy gonosz tolvajok elvegyék, hogy rideg gonoszság, rossz indulat áldozatául essenek. Bocsássátok meg, testvérek, hogy ilyen sötét képet festettem ennek az igehirdetésnek az elején, de nagy szükségünk van erre, mert ma feketén és fehéren gondolkodunk, hogy a lényeget lássuk. És a kifosztottság az sötét, rettenetesen fekete, fájdalmas érzés. Nem hiszem, hogy közülünk bárki, vagy egyáltalán bárki értelmes ember arra gondolna, milyen jó lenne, ha engem kifosztanának. Milyen jó lenne, ha az értékeimet idegenek nyomtalanul örökre elvinnék. Inkább irtózzunk még a gondolatától is, és ez így természetes. Az Úr Jézus nagyon jól ismer bennünket, hát ezért beszél itt ő is ilyen feketén-fehéren, hogy a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. A feketét láttuk az előbb, most nézzük a fehéret. Én azért jöttem, hogy juhaimnak életük legyen, sőt bőségben éljenek. Ez valóban tökéletes ellentéte az előbbinek, ahogyan a feketének a fehér. A tolvaj lop, öl, pusztít, ezzel szemben az Úr Jézus őrzi az övéinek az életét, és nemhogy nem veszi el azt, ami a miénk, hanem még meg is sokasítja. Az a görög szó, amivel a bőséget írja itt le János, azt jelenti, hogy az életünk dolgaiból a szükségesnél többünk van, hogy feleslegünk is kerül. Tehát visszatérve a régi vicces mondáshoz, van azért valaki, aki igenis hozzátesz ahhoz, amink van. Belehoz valami értékeset az életünkbe. Nem csak arra lehet számítani, hogy a tulajdonunknak lába kél. Lehet, hogy sokasodik valaki, vagy akár anyagi értelemben is nő a gazdagságunk az Úr kegyelméből. Amikor Jézus tolvajról beszél, azt képletesen érti ezen a helyen, de persze a valóságtól nem áll messze. A tolvajnak ugyanis éppen ugyanaz a jellemzője, ami Jézus legfőbb ellenségének, a sátánnak is. A totális, teljes, mindenre kiterjedő önzés. Jézusra viszont ennek a tökéletes ellenkezője a jellemző. Ő soha egyáltalán nem gondol magára. Viszont ránk, a mi életünkre, a mi bővelkedésünkre annál inkább. Fekete és fehér állít egymás mellett. Halál vagy élet, pusztulás vagy bőség, kifosztottság vagy meggazdagodás. Ismét megkérdezem, ki az közülünk, aki a rettenetet, a fekete dolgokat, sorsot választaná, ha a fehéret is választhatja? Ki az, aki halált választana élet helyett, pusztulást a bőség helyett, kifosztást a meggazdagodás helyett? Ez lenne a legostobább döntés, amit meghozhatnánk. Ha mondjuk ketten állnának velünk szóba, az egyik mindenünket akarja, és semmink nem marad. Ezzel szemben a másik csak a mi javunkat nézi, és a mi örömünkért képes mindenre, miközben ő maga sem szegényedik el, vagy fárad meg. Mégis melyikkel beszélgetnénk szívesebben? Ha értelmesen gondolkodunk, csak azzal állnánk szóba, aki a javunkat akarja. Erről szól Jézusnak ez a ma felolvasott mondata. Kedves ember, kedves teremtményem, nem mindenki akarja ám a javadat azok közül, akik szóba állnak veled. Sőt, jobb, ha tudod, hogy olyan, aki igazán mindenre képes a te boldogságodért, csak egyetlen van, én Jézus Krisztus. Én úgy akarok jót neked, hogy életed és boldogságod, bőséged legyen, testi és lelki értelemben egyaránt. Ha ezt szeretnéd, akkor rám hallgass, akkor engem kövess, velem állj szóba. Az ember sokáig azt hiszi, hogy van harmadik út is, amolyan arany közé, Ahogyan minden másnál, nyilván az Istennel való foglalkozásban is. Tudom én, mi a jó nekem, ne mondja meg az Isten. Ha baj lesz, majd megyek hozzá, de azért addig megleszek magam is. Testvérem, nincs arany közép ebben a dologban. Akit ki lehet rabolni, akinek van még valamije, azt a tolvaj ki fogja fosztani, ha csak nincs az Isten védelme alatt. Nagyon érdekes történet jutott erről az eszembe, hogy amíg van valami, amit el lehet vinni, addig mindig fognak lopni. Békéscsabán, ahol felnőttem, a rendszerváltás után készítettek egy Nagy Imre mellszobrot, amit nem tettek elég magasra, ez hiba volt, mint utóbb kiderült, tehát olyan ember magasságba került a mellszobor, alacsony volt a talapzata. Nagy Imre, mint tudjuk, szemüveges ember volt, a szobrász elkészítette a szemüveget is, az ugye nem bronzból volt, hanem ilyen kis tekert fémből, részből, valami értékesből. Felszerelték a szobrot a talapzatra, de másnap, mire jött az avatás, valaki ellopta a szemüveget. Biztos jó viccnek tűnt a számára. Nyilván az önkormányzat gyorsan kapkodott, az avatásra készült azért egy újabb szemüveg, de aztán az is eltűnt. Hát ennek már sok éve, de mikor én utoljára otthon jártam és elmentem a szobor mellett, akkor se volt rajta szemüveg. Hát amit el lehet lopni, azt ellopják. Miért feltételezed a sátánról, akit itt Jézus, mint gyilkoló, pusztító, fosztogató személyt mutat be, hogy téged majd kikerül? Hogy te majd túljársz az eszén? Elárulom, testvérem, ez nem fog menni. Nincs arany közép, te nem tudod magadat megvédeni a sátántól. Olyan vagy, akár a juhok a nyájban. Érzed a veszélyt, de semmit sem tudsz tenni ellene. Kell egy pásztor, aki vigyáz rád, akinek a védelme alatt nemhogy a fosztogatókat fogod elkerülni, de élsz, sőt, bővelkedsz. Fekete vagy fehér? Élet, halál, ezek ilyen egyértelmű dolgok. Mégis sokan milyen hosszan tudnak gondolkodni, jaj, vajon bízzak el az Istenben, jaj, vajon szükségem van-e nekem egyáltalán őre. Fekete-fehér, halál, élet. Nagyon divatos manapság az úgynevezett yin-yang jel az egész világon. Ez egy távol-keleti vallási szimbólum. Hozzánk a New Age mozgalom által került be, mint jelkép, ugyanúgy, ahogyan például a jóga is ugyanezzel a New Age mozgalommal került ide, és más egyéb távol-keleti indiai, ami hitünktől, vallásunktól, kultúránktól teljesen idegen gondolat. Az a lényeg ennek a jelképnek, mindannyian láttuk már ezt, mindenre ráteszik az iskolatáskától az üdítőn át. Szóval az a lényege, hogy egy körben fehér és fekete oldal van egymás mellett, és a feketében van egy kis fehér pötty, a fehérben meg van egy kis fekete. Azt jelképezi ez, hogy minden jóba keveredik valami rossz, és minden rosszba keveredik valami jó. Szóval nincs tiszta fehér, és nincs tiszta fekete, nincs tökéletesen jó, vagy tökéletesen rossz. Hát persze az ember ezt szeretné, mert akkor mindig minden meg tudnánk magyarázni. Hát igen, nem akartam én rosszat. Ugye a magyar mondás, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, ez egy nagyon igaz mondás. A yin-yang jel viszont teljesen ellentétben áll az élő Isten tanításával. A Bibliában leírt tanítás szerint egész egyszerűen ez nem igaz, amit ez a jelkép közveti, hogy a fehérbe is keveredne a fekete, és a feketében is lenne fehér. Mert valaki, ahogy hallottuk, vagy a javamat akarja, vagy a vesztemet. Ebben sincs középút. Van Isten, ő Krisztusban vigyázni akar rád, és mindenedre, aki, ami neked fontos. És van a sátán, aki mindenedet, akit, amit szeretsz, el akarja ragadni tőled. Nyilván tőle származik ez a gondolat is, hogy ne gondold már, hogy az Isten olyan sokkal külön, mint én. Hát benne is van rossz. Ismerjük fel ezeket a dolgokat, testvérek. Isten a te életedet nézi, míg a sátán mindig csak a saját győzelmére gondol. Szóval vagy Jézusnál vagyunk bőségben és biztonságban, vagy a mindenünkre pályázó sátán lesi az alkalmat, hogy tönkre tegyem. Krisztus azonban megvéd tőle, ha kéred és engeded. Ugyancsak János tollából az elsőként felolvasott igéből ezt hallhattuk, már csak úgy a yin-yang cáfolataként. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. És ezt János nem maga találta ki, hanem az Isten fiától, az Úr Jézustól hallotta. Szóval ne legyen yin-yang a keresztjén ember otthonában vagy gondolkodásában, ha valaminken rajta van, vágjuk le, satírozzuk ki. Mert a mi Istenünk tökéletes. Mi nem ilyen jóból rosszba, rosszból jóba hajló Istenekben hiszünk. Viszont ha az Istenünk tökéletes, ennek a mi életünkre nézve is vannak következményei. Ezt is leírta János a levelében. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van Istennel és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Sötétségben járni Isten akaratával ellentétes gondolatokat, tetteket jelent. És nem arról ír ám itt János, hogy kipillantani a sötétbe, vagy egy másodpercre kilépni, és aztán gyorsan visszajönni a világosra, hogy ez lenne a baj, hiszen sajnos ezt nem is tudjuk elkerülni. De gondoljunk a hétköznapi életre, ha valaki valamit a sötétben akar megcsinálni, akkor arra készülni kell. Mondjuk a horgász, vagy ha valaki dolgozik, a biztonsági őr, aki éjjel sötétben közlekedik, valamit csinál, az felkészül az útjára. Tehát itt megfontolt, előre elhatározott bűnökről, Isten elleni lázadásról van szó. Ha ilyen van a keresztény ember életében, ha megtűröm a sötétséget a világosság mellett, ha kifejezetten azt választom, akkor sürgősen meg kell bánnom és abba kell hagynom. Természetesen van bűne a hívő embernek is. Lesz is, amíg a világban él, mert nem vagyunk tökéletesek. Ugyanakkor erre is van megoldása a tökéletes Istennek. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, írja János, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Nem mentes a mi életünk a sötétségtől, de nem választhatjuk a sötétet, ha Krisztushoz akarunk tartozni. Őszintén be kell látnunk ő előtte, hogy mi nem tudunk tökéletesek lenni. De ha törekszünk a sötét helyett a világosra, és iszonyodunk a bűntől, akkor Jézus véréért már is kész a bocsánat. Végül arról szeretnék még szólni, hogy milyen is ebben a világosságban a Krisztussal járni. Fehér, fekete. Az ember, amíg nem próbálta, azt hiszi, hogy keresztjénnek, Krisztus követőnek lenni valami önsanyargatás, az életről való lemondás, ami csak az időseknek való, akik már úgyse várhatnak az élettől semmit, meg a magányosaknak, akik ráérnek a templomba ücsörögni. Kifosztottá tesz bennünket Jézus Krisztus, vagy meggazdagít? Milyen érzés vele járni az élet útjain? Lemondás vagy megajándékozottság? Ez egyáltalán nem mindegy, ez a kérdés teljesen jogos. Megéri-e? Értsd meg a választ erre a kérdésre, testvérem. Mert amíg nem érzed úgy, hogy szerinted is megéri, addig nem fogsz döntést hozni Jézus mellett. Mert ilyenek vagyunk. Amíg nem vagyunk biztosak abban, hogy megéri valamit megtenni, addig nem tesszük meg. Miről kell lemondani a Krisztus követéséhez? Nézzük. Olyan dolgokról, amelyek sohasem a bővelkedésünket, és nem az életünket szolgálják. Egyébként az életnél a görögben az örök életre vonatkozó szó áll. Magyarul ezt mi nem tudjuk egy szóval visszaadni, nekünk életből csak egy van. A görög bibliai nyelven abban az életre és az örök életre két külön szó van. Szóval Jézus, mint jó pásztor, az örök életet akarja a juhainak adni. Van-e vajon olyan szokásod, testvérem, amiről az ige szerint le kell mondanod, pedig azt szolgálná, hogy örökké élhess? Egészen biztos, hogy ilyen nincs. Van-e az örök élet lehetőségénél nagyobb érték, nagyobb öröm? Amiről lemondunk, az nincs arányban azzal, amit kapunk Krisztus követése során. Gondold át, amiről le kell mondanod, azok önző, a saját élvezetedet szolgáló dolgok, szokások. Amiket Jézus ad neked, azok pedig az örök életedet szolgálják, arra készítenek fel. Nem pillanatnyi örömre, tart egy hétig, háromig, hanem örökké. Itt is látható, hogy melyik éri meg jobban. Nos, ha a magam belátása szerint akarok élni, mert én jól tudom, hadd mondjam, testvérem, ahhoz nem vagy elég képzett. Mint ahogy a bárányok sem tudják magukat terelgetni a nyájban. Védelemre szorulsz te is, mint ahogyan a nyájban a bárányok. Védelem nélkül ugyanis komoly, az egész életedet fenyegető veszélyben vagy. De ha elfogadod a pásztor védelmét, akkor ő vigyáz rád. És megmarad mindaz, amit eddig kaptál tőle, sőt, ő még gyarapítani is fogja, további ajándékokkal halmoz el. A bárány mindig akkor van jó helyen, ha tagja egy nyájnak, ha vigyáz rájuk egy pásztor. Isten bennünket egyháza tagjaiként a Krisztus pásztorsága alatt akar boldoggá tenni. Aki vele van, az nem kifosztott, hanem folyamatosan gazdagodó, ráadásul tökéletes védelem alatt álló személy. Ha bajok érik is, az Úr megerősíti, megtartja őket a bajok ellenére, vagy akár ki is szabadítja abból őket. Testvérem, gazdag akarsz-e lenni elsősorban lelkileg, és akarod-e teljes biztonságban élni ezt az örök életet? Hát nem erre vágyunk, mindannyian. Nem ezt keressük a vagyonban, nem ezt keressük a hatalomban, a befolyásos barátok oldalán. És itt van, az Isten kínálja. Örök élet, teljes biztonság, gazdagság lelkileg és bővelkedés a szükségeinken felül. Ezt kínálja az Isten a benne reménykedőknek. Tökéletes fehéret, semmi fekete nélkül, ahelyett a kék, vagy ahelyett a szürke homály helyett, amely aztán feketeségbe vált a mi életünkben törvényszerűen. Tegyél hát egy próbát, és meglátod, soha nem fogod megbánni. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Amen.